Rádióegyetem. Illés Erzsébet, az űrkutatás hőskora Magyarországon. A 2008. március 18-án a Kulin György Csillagászati Szabad Egyetemen elhangzott előadás felvétele.
Szóval ebben a két cikkben összefoglaltam valamit, ami belefér, de természetesen az embernek mindig több mondani valója van, mint amennyi egy ilyen, és főleg több képe, mint amennyi egy ilyen, vagy akár két ilyen cikkbe belefér. Igyekszem majd azokat a részeket elmondani, vagy legalábbis sok minden olyat elmondani, ami nem kerülhetett bele a cikkekbe, de azért az alapdolgokat meg kell mondani, hogy hát ez is benne van a cikkben, hogy ez a történelmi kép, amit itt mutattam valóságában is, hogy milyen volt akkor egy csillagász, ha ezt is lekapcsolom, akkor még jobban lehet látni. Milyen volt akkor egy csillagászati felvétel, és hogy lehetett látni egy Sputniknak a rakétáját a csillagok között elmozdulni. Azóta gondolom már nagyon sokan láttak mesterséges holdakat menni. A Sputnikot azért használom, mert miután a Szovjetunió lőtte fel az elsőt, annyira ez ment át a köztudatba, és annyival egyszerűbb volt mondani, hogy Sputnik észlelés, Sputnik állomás, mint a mesterséges holdak megfigyelése, mesterséges holdak megfigyelő állomásai, stb., hogy ez úgy bennem maradt. És amikor most a kollégám, aki szokott nekem segíteni a számítógépi dolgokat megcsinálni, mondta, hogy olyan furcsa az, hát most már miért Sputniknak hívjuk, a műholdészlelés kezdetei legyen a címe az előadásnak, akkor úgy elgondolkoztam rajta, hogy ma már a műholdészlelés egész más jelent. Ma már azt jelenti, hogy a műholdról nézünk le, csinálunk felvételeket, mondunk termésbecslést, árvízmennyiséget, stb. Azt a korszakot nem lehet műhold megfigyelésnek nevezni, mert félreértik. Különösen azok a fiatalok, akiknek fogalmuk nincs, hogy milyen idők voltak azok, és milyen körülmények között dolgoztunk. A AT egy távcső. Az egész indult azzal, hogy a 57 előtt persze mind a két nagyhatalom igyekezett előállítani, amit az, hogy feljuttasson világűrbe valamit, hogy megmutassa a világnak, hogy ő a legnagyobb, ő a legokosabb, ő a legnem tudom mit. És hogy ez a hidegháború, ami akkor folyt, hogy ez egy olyan volt, hogy tudományos eredményeket hozott, és nem az, hogy lelőjük egymást, és tönkretesszük egymást. Ez egy óriási pozitív eredménye annak a hidegháborús harcnak, vagy versenyfutásnak, amit abban az időben mi végigéltünk. Az én férjem, Almár Iván, látta előre, hogy az egész űrkutatás meg fog indulni. Sok cikket olvasott akkor már, és mint fiatalember erre érzékeny volt. És most az 50 éves jubileum kapcsán, hogy 50 évvel ezelőtt, tavaly volt ugye ennek az évfordulója, fölötték az első mesterséges holdat, legalább 8-10 cikket írt, és ennek a nagyon különböző aspektusait. És nagyon érdekes volt, mert mindig megmutatjuk egymásnak a cikkeinket, és én magam se tudtam egy csomó mindent, hogy hogyan készültek az amerikaiak, hogyan készültek az oroszok. Csak azt láttam, én akkor végeztem 1959-ben, tehát teljesen mindjárt gyakorlatilag ebbe a dologba estem bele, és aztán néhány konferencián, amiről itt egy kép is van az egyik rigai konferenciáról 1965-ben, láttam azt, hogy a nyugatiak micsoda fantasztikus tisztelettel néznek az oroszokra. Mert egyébként a nyugati világ keletet nem nagyon veszi komolyan. Ha például publikációk hivatkozásáról van szó, az amerikaiak nem nagyon látnak a tengeren túl. Már a franciákat se nagyon citálják, de az még előfordul. De hogy Magyarországot, vagy ha egy orosz tudós egy ilyen konferencián fölállt, és elkezdett rossz akcentussal beszélni angolul, hogy milyen undorító megjegyzéseket, szájhúzásokat, nem tudom, mit tettek. de a tudományukra rettenetesen odafigyeltek, és nagyon nagy tisztelettel nézték őket, ami számomra azért volt meglepő, mert én nem fogtam föl, nagyon gyerek voltam akkor, még nem fogtam föl ezeket a dolgokat. Most utólag visszavetítve tényleg borzasztó érdekes. Szóval a Szovjetunió készült a fellövésre, és 58 nyarán itt volt a Szovjet Tudományos Akadémiának a Csillagászati Kutatóintézetéből Maszjevics asszony, hogy a Magyar Akadémiát fölkérje, hogy Magyarország is vegyen részt az észlelése, a megfigyelésekbe, tudnélik fogalmuk nem volt róla, hogyha föllőnek valamit, az hogyan fogják észrevenni, hogy hol van, és főleg hogyan tudják követni. És miután viszonylag fényesek voltak, főleg a rakéták, hát arra gondoltak, hogy amatőr csillagász állomásokat fognak felszerelni ilyen távcsövekkel, amikkel majd látni lehet, és hogyha nagyon sokan fölállnak, és nézik párhuzamosan az eget, akkor csak észreveszik, hogy valamelyiknek a látómezején keresztül megy az a nem tudom micsoda. Mi 40-et kaptunk ebből, hála Isten, hogy itt van egy, mert az összes többi teljesen eltűnt. Én nem tudom, hogy hova kerültek távcsöveknek a kereső távcsöveiként felhasználtak. Szóval minden esetre én gyűjtögetem az emlékeket, hogy egy Sputnik múzeum, hogy úgy mondjam, egy szekrény össze van szedve, onnan szedtem ezeket is ki, hogy az emlékek megmaradjanak, de egyetlen egy AT1-es távcsövünk nincsen. Ez a bajai? Ez az egyik bajai. Lehet. Na, hát akkor ők begyűjtötték. És ebből a 40-ből, hát az akadémián megbízta a Csillagászati Kutatóintézetet, a Csillagászati Kutatóintézetbe a Detre hátra nézett, és megnézte, hogy ki a legkisebb az egész társaságban, és ott találta az almárt, és azt mondta, hogy na te szervezd meg. Iván akkor néhány éve volt az intézetben, fantasztikus fiatal volt, és amikor ezt az állomást, a budapesti állomás elindult ezzel, meg elindult, hát gondolom, nem, ez már sokkal később volt, ezzel. És akkor néhányat fölállítottunk. A kedvessége az volt ennek, hogy itt volt egy tükör, ami ezen a felvételen jól látszik, és ennek következtében azért, hogy ne kelljen így nézni, főleg fél óráig, meg egy óráig ne kelljen így nézni, mert ugye akkor még nem tudták, hogy milyen pályákon mozognak ezek a holdak, és főleg hogy fog változni a pályája. És hogy könnyebb legyen a követés, hát így kellett nézni, és ez a tükör arra volt jó, itt a Almár Iván abból az időből és a tükörrel, hogy a Sputnik mozgásiránya, meg amerre a távcsövet utána kellett mozgatni, az ellentétes irányú volt, úgyhogy ha valakinek átment a látmezején a Sputnik, akkor biztos, hogy eltévesztette, és nem abba az irányba vitte a távcsövet, hogy az arra menő Sputnikot kövesse. Szóval nem volt könnyű észlelni. És akkor úgy gondolták az oroszok, hogy valahogy így állítják föl párhuzamosan a nagyjából a vonulás irányára merőlegesen ezt a kerítést, hogy valamelyik majd csak meglátja, és akkor visít egyet, és akkor a többi is utána néz, vagy legalább ő látja. Na most ők kaptak, ez az NDK egyik állomása, meleg ruhát, meg mindent, mert hát előfordulhatott, hogy egy óráig is kint kellett állni és várni. Na most ezt így várni egy óráig, hát az még jobb volt, mint a távcsövet aztán az ellenkező irányba forgatni, ha rajta volt a tükör. Tehát ők tükör nélkül próbálták csinálni. Mi Budapesten nem voltunk olyan sokan, és nem is néztünk így, úgyhogy például itt a Csank Lajos meg az Almár Iván áll párhuzamosan, hogy egy észlelést folytasson, és végül is 1958. január 23-án sikerült az első észlelés Magyarországon, és igazából ezzel indult meg az űrkutatás Magyarországon. Ez volt az első űrkutatási tevékenység. Na most az Iván megszervezte még, volt Baján egy amatőr csillagász csoport, Szombathelyen, akkor már ott volt azt hiszem a Tóth György, aki nem amatőr volt, hanem szakcsillagász, de egy pici kis távcső volt, majd az egyik képen látjuk, hogy milyen körülmények között. És aztán sokkal később a Miskolci Miskolcon Szabó Gyula tanár vezetésével, ahol szintén egy kis távcső volt, megalakult a négy állomás, és ennek a négy állomásnak az instrukciójára az Iván mindenféle leveleket szerkesztett, hogy mit kell csinálni, hogy hogyan kell észlelni, tehát vizuális megfigyelő állomások feladata, hogy 0-5 fokos azonos pontossággal, stb. A csillaghoz kötésnek a módszere az volt, hogy követjük a Sputnikot addig, amíg egy fényes csillag mellett el nem megy. A távcsőben volt egy szálkereszt, és ha ugyanazon a függőleges vonalon van, akkor megnyomjuk a stoppert, és megpróbáljuk megjegyezni, hogy mekkora távolságra van a csillagtól. Ezután a különbséget átszámoljuk rektaszcenzióba, deklinációba, kikeressük a csillagnak a rektaszcenzióját, deklinációját, hozzáadjuk, és ezzel adunk egy pozíciót a csillagra, abba az időpont, arra a Sputnikra, abba az időpontba, amikor a stoppert megnyomtuk. Hát ebből maximum egy vonuláson egyet sikerült, és akkor borzasztó jó volt, azt elküldtük táviratilag Moszkvába. Moszkvába örültek, mert a 70 szovjet állomás valamelyikén is talán csak sikerült látni, és akkor talán lehetett követni nagyjából, hogy milyen is lesz a pálya, ha föltételezik, hogy Kepler pályán mozog egy hold. Időnként kézzel írt utasításokkal. Na most mindehhez még a stoppert, az órát is meg kellett állandóan mérni minden észlelés előtt, hogy pontosan jár-e az a kronométer, amihez a stoppert állítjuk. És aztán, ha eredménytelen a megfigyelés, akkor miket kell odaírni ahhoz, hogy. Tehát kellett két számot írni, az a kontrollszám, hogy az állomásszám micsoda, hogy a táviratban jelző időpont napban, stb. Stb. Tehát mindent ilyen kódolt formába. És hát a postán már megszokták, hogy éjjel 2-3 körül fölhívjuk őket, és lediktáljuk a számokat, 5-6-4-3-2-7-8-6-4-5, és akkor eltartott egy fél óráig, amíg az összeset fölírták, és elküldték Moszkvába, és akkor másnapra kaptunk egy ugyanilyen számsort, mint előrejelzést, hogy na most hova állítsátok a távcsövet. És akkor kezdődött az egész előről. Ami miatt nem lehetett a pályát előrejelezni, ezt nem akarom nagyon részletesen mondani, mert a cikk bele van írva, az, hogy ezek nem Kepler pályák, nem zárt Kepler pályák voltak, hanem állandóan változott, legfőképpen azért, mert az a kis távolság, az a 200-250 kilométer magasság a felszín fölött, az túl közel van ahhoz, hogy a Föld tömegközéppontnak tekinthető legyen, hanem minden csámpálya kilátszott. És ez a Sputnik pályáját mindig megdobta. És abból, hogy a Sputnik pályáját megdobta, utólag ki lehetett számítani, hogy ja, India irányába kidudorodik, nem tudom merre kidudorodik, itt ekkora, ott akkora, milyen az egész gravitációs tere a Földnek, amiből már legközelebb aztán pontosabban tudhatták előrejelezni a Sputnikot, mert ki lehetett számolni, hogy az a Kepler pálya a következő alkalomra ebbe a Kepler pályába megy át, és akkor már nem egy óra hosszát kellett várni a távcsővel, hanem csak felett, vagy csak 25 percet. A másik dolog, ami miatt nem lehetett előrejelezni pontosan, hogy hol jön a Sputnik, az volt, hogy a légkört se ismertük. Hát a légkörből ismertük körülbelül ezt a távolságot, mint troposzférát, tehát ahol a meteorológia lejátszik. A legmagasabb repülőgépek legfeljebb eddig a magasságig jutottak el. Ballonokat legfeljebb 50 kilométerig tudtak fölbocsátani. A fizika föltételezte, hogy exponenciálisan csökken a légsűrűség, ami igaz is volt, de hát egy olyan földön, mint amilyet az előbb mutattam, ez az exponenciális függvény itt vagy itt egész máshonnan indul. Tehát egyáltalán nem lehetett pontosan tudni, hogy az a mesterséges hold, ami körpályán kering a Föld körül ezen a fekete pályán, az miben megy bele. És akkor derült ki, hogy például a periódus változásából kiderítették, hogy van benne egy 60 napos periódus. És jó hosszú ideig tartott, amíg rájöttek, hogy ja, hát azért, mert itt süt a nap. itt fölmelegít, itt kitágul. Az ugyanolyan magasságba haladó hold itt egy sűrűbb légrétegbe kerül, jobban fékeződik. De miért 60 nap ez, amikor ez egy napos? Hát azért, mert a mesterséges holdak pályája, az inklinációja, az körülbelül ilyen 60 napos periódussal fordul körül, a Föld körül, a Föld csámpái miatt. Szóval mire mindezekre az ember rájött, ugye senki nem foglalkozott ilyen dolgokkal azelőtt. Égi mechanikusok álltak neki, például a Föld alakját a magyar Izsák Imre is segített feltérképezni a mesterséges holdak mozgásából. A légköri dolgokat meg hát elindultak valahonnan, hogy exponenciálisan csökken, és aztán ment tovább. Na most azért ez nagyon nehézkes volt, nagyon, és csak egy-egy pozíciót lehetett csinálni, és hát a magyarok azok nagyon gyorsan arra gondoltak, Iván is, és a Szombathely, a Bajai állomáson Ill Márton, hogy valamit kéne csinálni. Hát a repülőket is követik. Azt mondta az Iván, hogy kérjünk a katonáktól repülőkövető távcsöveket. Hát ilyenek voltak ezek, de hát persze itt ebbe az volt a jó, hogy prizma van benne, lefele kellett nézni, de a prizma miatt ugyanabba az irányba kellett mozdítani, mint amilyen irányba ment a Sputnik. És volt még egy nagy előnye, hogy volt neki egy osztott köre, amelyik most itt nem tudom, hogy pontosan hol van, mert én ilyet talán nem is láttam igazi valóságában, hanem már olyat láttam, amit az Elter János, a műszaki vezetője a Csillagdának átalakított az Iván meg az Ilmarci javaslatára. Elsősorban az Ilmarci javaslatára, mégpedig azt, hogy azt az osztott kört, amelyik a magassági szöget és a másik osztott kört, ami az azimut szöget méri, azt fényképezzék le. Budapesten ide helyezték a Stoppert is, és akkor egyszerre a fénykép, tehát ott a Sputnik sikerült a fonál keresztbe állítani, megnyomta a izét, és egyszerre mind a hármat egy kockára ráfotózta, és akkor megnyomva a gombot, és akkor ilyen módon volt egy pozíció. Ha tudta követni, akkor még egyet, tudta követni még egyet. A végén olyan ügyesek voltak, ez a Gesztesi Albert kezdőkorába, ő is nálunk kezdett. Ha volt olyan, hogy 100-120 észlelést tudtunk így egymás után, mert így könnyű volt követni, zúgy. És ebből egyet-kettőt kellett csak elküldeni Moszkvába azért, hogy kövessék itt van a lefényképezése az osztott körnek, és ez volt az, ami kis kockát ezzel a mikroszkóppal olvastunk le, és akkor leírtuk, akkor beírtuk egy naplóba, akkor azt a naplót legépeltük egy jelentésbe, azt a jelentést elküldtük Moszkvába, ott csináltak, még egyszer legépelték egy publikációt, vagy mit csináltunk egy publikációt, legépeltük, és akkor utána megkaptam, és én voltam az, aki Eurázsia összes észlelését feldolgoztam. De úgy, hogy nekünk kellett fölvinni lyukszalagokra, először még telekszalagra, aztán 8 csatornás szalagra, több mint 1,5 millió adatot vittünk föl, gépeltünk be, lukasztottunk le, stb. Ahhoz, hogy a feldolgozásokat megcsináljuk. Na most borzasztó érdekes eredménye volt ennek a munkának. Kiderült, hogy az észlelések 30%-a kidobódott amiatt, mert valahol ebbe a sok átírásba vagy a napot írták el, vagy az órát írták el, vagy az állomás számát írták el, vagy a helyét írták el, vagy valamit. Na most, ha egy napot elszúrtak, akkor a nap összes észlelése kidobódott. Ha az állomás számát, akkor is. Tehát abból, hogy egy-egy számot elrontottak, körülbelül a 30%-a kiesett az észleléseknek. Most én ilyenkor utána mentem, és megnéztem, hogy mit szúrhattak el. És akkor megbeszéltem az állomásokkal levélbe, elküldtem, akkor 2 hónap múlva kaptam egy választ, hogy igen, tényleg elírtuk a napot. És akkor én kijavítottam a napot, és azt bele lehetett venni újra a feldolgozásba. És az volt az érdekes, hogy az emberek átlagban, egy átlagos ember, aki odafigyel nagyon, az 10-12%-át rontja el a számjegyeknek, de ez amiatt, hogy néha, ha a nap, akkor a nap összes észlelése kiesik, ha az óra, akkor annak az órának az összes észlelése kiesik. Tehát amiatt az egy számjegy hiba miatt jutottunk oda, hogy az észlelések 30%-a kiesett. Ez nagyon érdekes, és hát persze mi miután ilyen borzasztó sok adatot fölvittünk, és föl akartam dolgozni, kidolgoztunk olyan módszereket, hogy összeolvassuk, lekontrolláljuk, stb. Kiderült, hogy például mindig háborogtam, hogy a németek azt mondják, hogy ein und zwanzig, az 21-re, hogy 1 és 20, hogy mi a fenének fordítják meg. Ez a leggyakoribb hiba nálunk ma a magyar nyelv használata közben is, amikor számokat írunk le, hogy a 24 helyett 42-t írunk. Ez valami fantasztikus érdekes volt. Én úgy háborogtam a németeken, és be kellett látnom, hogy valószínűleg logikailag, az emberi logikában ennek van alapja, mert akkor mi magyarok nem így rontanánk el, mert mi 42-t mondunk meg 24-et, tehát elő van a nagyobb. És a mi munkatársaink, akik közül a Decsi Palit meg a Nagy Marika még mindig ott van, de hát a Gesztesi Alberttel kezdődött meg még korábban, olyan jól sikerült a hibákat kiszűrni ilyen módon, hogy az átlagos 10-12%-os hibázáshoz képest nálunk 2-3% volt a hibázás. Ehhez még hozzájött még egy dolog is, az én gimnáziumi tanárom matematikából. Én jó tanuló voltam, az egész iskola borzasztó büszke volt rám, de mindig a matematika feladatokat mindig elszúrtam, mert valahol a számot elírtam. És dühös volt rám, hogy ha így tudod a dolgot, és ilyen gyorsan meg tudod oldani a feladatot, miért nem figyelsz oda? Azt mondta, hogy most minden nap írunk dolgozatot, szegény osztály, kénytelen volt ezt elviselni, és ha egyetlen hibát csinálsz, akkor soha nem kapsz ötösre, hiába oldottad meg jól. És ezzel olyan módon rákényszerített engem arra, hogy odafigyeljek és csináljam, hogy én szerintem ennek az eredménye az, hogy nálunk ez ilyen kevés hibával ment. Hát ez itt van, ezt lehetett látni, ez a kis pici, amit szintén az Elter bácsi csinált. Baján kronométerrel csinálták, és lyukszalagra rögzítették az időt, és nem a stoppert olvasták le, és ugyancsak Miskolcon is, ez a Horváth András, és ez a Szabó Gyula az állomás vezetője. És itt van a Szombathelyi állomás, ide kellett bemenni ebbe a kis izébe, ezen a hídon keresztül, ő a Szombathelyi állomás vezetője, Tóth György, ő a Bajai állomásnak a munkatársa, Sütő Károly, és a Horváth András megint. És aztán majdnem készült Szolnokon is egy állomás, azért van itt a Tokodi Lajos, hogy megbeszéljék, de aztán erre nem került sor, és végül is ez a kép megmaradt, de úgy éreztem, hogy a társaság iránti tiszteletből ezt mondani kell. Ezt a kis diagramot is elhoztam itten, hogy lehessen nosztalgiázni, amivel, amikor már pályaelemeket kaptunk, akkor tehát itt közben sok központ létesült, ahol előrejeleztek Kanadába, Amerikába, Angliába, Franciaországba és a Szovjetunióba, mi ennyi félét kaptunk, de szerintem még többet is. És ezek az általuk küldött számsorokból aztán már nekünk kellett meghatározni, hogy hol fog majd jelentkezni, ahol milyen pont fölött lesz az a hely, ahol ő elhalad, és akkor ennek alapján állítottuk be a távcsövet. Hát mondanom se kell, hogy a részleteire már abszolút nem emlékszem, de ebben a részben még nem is nagyon vettem részt. Egyszer csináltam egy észlelést, arra emlékszem, valószínűleg többször is, hogy ott vártuk a Sputnikot, nem tudom hányan, és én úgy megijedtem, amikor megláttam a Sputnikot, hogy elfelejtettem megnyomni a stoppert, és az Iván azt mondta, hogy jesszus. És akkor attól kezdve én nem észleltem azt, hogy én ezután nem észlelek. De itt léptem be a dologba, amikor hát ezt a tézék, a következő távcsövet, amit mutattam, a tézéka távcsövet összeszerelték. Tehát ezt. És annyira, de annyira észleltek, hogy az valami elképesztő, hogy volt 100-120 pozíció egy vonuláson, hát erre már nem volt, ilyen sokra nem volt szükség ahhoz, hogy előrejelzést készítsenek a moszkvai központba. Hát most mit csináljunk? Itt a nyilam mivelője, mit csináljunk vele? És akkor eszébe jutott az Ilmarcinak, és az Ivánnal együtt, szóval ő vetette föl ott egy egyszerű beszélgetést, miközben mentek kirándulni, és egy autó tetején az út, a járda szélén álltunk, hogy beszélgessünk, hogy majd merre menjenek, stb. Egyszer csak a Marci ezt mondja, ott az autó tetején, és akkor kisütötték, hogy indítsunk egy Interops programot. Akkor még nem Interopsnak nevezték, csak egyáltalán, mert hogyha ti is észlelitek azt a Sputnikot egy TZK távcsővel, meg mi is, és ez sikerül egy időpillanatban, akkor háromszögeléssel meg tudjuk mondani, hogy hol van a térben, milyen pont, mekkora távolságban van. És ez lett az az Interops program, aminek a feldolgozásához én az észleléseket csináltam aztán. Én 1961-ben végeztem egy számítógépi tanfolyamot Ural egyel, mint ahogy az előbb már mondtam, és akkor ezen a hogy hívjákon, kiszámoltunk egy olyan térképet, amit az Érdi Krausz György geodéta adott a képleteket, hogy ez két pontban szögtartó. Az egyik pont ez, a másik pont valami más észlelőállomás, és akkor ha erre fölmérik az azimut szögeket, akkor azoknak a metszéspontja megmondja, hogy milyen pont fölött van a Sputnik éppen, és ha a két magassági szöget, akkor pedig megmondja, hogy e fölött, a pont fölött milyen magasan van a hold, és akkor vannak térbeli pontjaink. Most ha ezeket fölrajzoljuk sorba, akkor látható, hogy mikor haladt át az égi egyenlítőn, ha nem is sikerült pont akkor észlelni, amikor mondjuk az égi egyenlítőn áthaladt, akkor is interpolálni lehet, és ilyen módon jön a dolog. Na most ezt én beprogramoztam, ez volt az, ami 24 óráig fut, ez volt az, amit gépi kódba programoztam be, tehát a program úgy nézett ki, hogy 1-2 egyenlő 3-4-5-6, 2-4-3, 5-5-5. Borzasztó volt, de működött, 24 óra hossz alatt ki is adta volna ezt a térképet, és akkor jött az akkori tanfolyam vezetőmnek az ötlete, hogy ne a gépi kódot vegyük egynek, hanem valami mást, amire már nem emlékszem, és akkor egy óra hosszára le lehetett csökkenteni a program futását, és ugyanazt az eredményt megadta, és ez egész életemre meghatározta a számítógépekhez való hozzáállásomat, hogy az ember tisztességgel álljon oda, és ne dolgoztassa potyára, arról nem is beszélve, hogy hát akkor még borzasztó drága volt a számítógép idő. Egyébként ilyen és hasonló tekerős számítógépekkel dolgoztunk, amiben az a nagyon jó, ebbe az a nagyon jó, ellentétben másokkal, hogyha osztunk, akkor általában úgy osztottak, hogy levonom, ja, túl van, akkor visszaadom hozzá, és akkor megint arrébb viszem egy nagyságrenddel, és megint levonom, ja, túllépett, visszaadom. Ezt ugyanabba az irányba kellett tekerni végig, amíg az osztás végigcsinálta, mert ő maga visszaküldte. Tehát erre már csak egy áramot kellett volna kapcsolni, és akkor elektromos számológép lett volna. Úgyhogy ez a legmodernebb tekerős számológép azóta is ott van, és nagy tisztelettel nézem. És hát ezzel a számítástechnika kezdete is az űrkutatáshoz kezdődött, és akkor ezeket az észleléseket, ezt a sok észlelést akkor fölvittük ugye lyukszalagokra, csináltuk a programokat, akkoriban még úgy indult, hogy egy gyönyörű blokkdiagramot, hogy megnézzük, hogy ha elindulunk innen, akkor hova jutunk ki, de közben mi jöhet még közben, akkor hova kell menni, stb. És amikor a programot kontrolláltuk, akkor nem csak minden egyes ágat külön-külön kellett lekontrollálni, hogy jó eredményt ad-e és jól működik-e, hanem az összes lehetséges kombinációt, tehát hogyha így fut végig a program, akkor is, ha így fut, akkor is, ha így fut, akkor is, és azt fölfogni, hogy minden ágon végigmentem, és minden ág kombináción végigmentem, az nem mindig volt egyszerű. És erre nagyon jó példa volt az angol királyi csillagászat előrejelző rendszere, akinél egyszer 10 év múlva jött egy rossz előrejelzés, és rájöttek, hogy azért, mert 10 éves használat után futott először egy olyan ág kombinációra rá a program, amit annak idején nem kontrolláltak le. És ez is egy nagyon tanulságos dolog volt, hogy ezeket láttam. De most a programokból, hát ugye itt van néhány nagyon kicsi példány, mert így is elég volt elcipelni, hogy milyen volt egy program, hogy hogyan jött az ki, hogy hogyan kellett ezt fölcipelni naponta egy géphez a Szabadsághegyről, a Könnyűipari Minisztériumban, amíg Eliot 803, vagy a Várban, amíg CDC 300, 3300, vagy a KFK-ban, amíg ICT 1900-dal dolgoztunk. És nem ilyenek, hanem ilyenek, és ehhez vinni akkora kártyacsomagokat, hogy nem ilyenek, hanem ilyenek. Szóval tényleg az ember erősödött, amikor ezt csinálta, és akkor reggel leadtuk, itt valami történt? Jézus. Rátettem véletlenül. Jaj, most mi lesz? Elszúrtam. Köszönöm. Na most a programot megírtuk. Ekkora kártyacsomagba, vagy ekkora tekercsbe. Elvittük ebbe a nagy böhöm számítógépbe, amit mondtam, hogy akkora volt, mint ez a szoba az elején. Leadtuk, ők bevitték, és akkor másnap reggel megkaptuk, hogy van benne itt egy vesszőhiba. Akkor estére kijavítottuk azt a kártyát, vagy azt a izét, visszavittük este, másnap reggel megkaptuk, hogy most ott van egy hiba. És ez így ment néha egy-két hónapon keresztül, mire kiderült, hogy egyetlen egy helyesírási hiba nincs benne most már. És akkor elkezdődött a programfuttatás, kontrollok. Ugye minden egyes ágra csináltunk próba adatokat, és akkor lefuttattuk. Akkor másnapra megkaptuk, hogy itt döglött be. Harmadnap itt döglött be. De ez mindig így ment, hogy reggel oda mentünk, megkaptuk, estére kijavítottuk, odavittük, megcsináltattuk. Szóval eltartott néha hónapokig, amíg egy program működőképes lett. És amikor 1975-ben a Kovács Géza oda került az intézetbe, aki nem biztos ismerik, nagyon neves csillagász kollégánk, oda került az intézetbe, és ő mindjárt elsőnek Varsóba, az űrkutatási intézetbe került valami kiküldetésre, és jött haza, és föl volt háborodva, hogy mi az, hogy el kell menni, meg el kell vinni. Hát ő ott volt a gépnél, és ott csinálta, és mindjárt megkapta, és minden. És akkor úgy arra gondoltam, hogy Istenem, ezek a mai fiatalok milyen elkényeztetettek. Na most ehhez képest ugye mi indultunk 61-be. 62-be, 63-ba az Ural 1-ről átértünk az Ural 2-re, 64-be átértünk az Eliot 803-ba, 68-ba átértünk az ICT, a KFK-i ICT gépére, 73-ba, 72-be átértünk a CDC-re, a Várba. Ez minden alkalommal egy teljesen át kellett írni a programot, hiába volt azonos a blokkdiagramja, meg minden, de ugyanazokat a lukasztásokat a másik gép nem értette. Tehát ez azt jelentette, hogy egy év kiesés volt a munkába, ha egy új gépre át kellett állni. Nem beszélve arról, hogy az elején még ugye gépi kódba programoztunk. Aztán amikor már megcsinálták az Ural 2-re az autókódot, ami azt jelentett, hogy neki van egy olyan nyelve, hogy nem azt kell írni, hogy 2, 3, egyenlő 4, 5, 6, 7, hanem azt, hogy X egyenlő X plusz Y, vagy A plusz B, ez már egy óriási fejlődés volt. De meg kellett tanulni az Uralra, 2 év múlva az Eliotra, aztán az ICT-re, na akkor már legalább Algolba lehetett programozni, óriási dolog volt, hogy Algolba programozunk. Aztán Fortranba lehetett, azt csak a nagyon végén csináltam, általában még a CDC-re is Algollal mentem át, de minden program és minden gép, amikor egy új jött, az azt jelentette, hogy néhány hónapos tanulási program volt, tanfolyam volt, ahova el kellett járni, És én nem tudom, hogy manapság hogy van, de azt hiszem, hogy pontosan ugyanígy. Hogy a számítógépesek azt hiszik, hogy őnekik az előadásokkal azt kell bemutatni, hogy ők milyen marha okosak. Lehetőleg úgy kell elmondani mindent, hogy senki ne értse, mert akkor mindenki így néz rájuk, hogy jaj, de tudják. Akkor is így volt. Azzal kezdődött minden tanfolyam, hogy a sárga földig teljesen kétségbe voltunk és hogy hát ezt abszolút nem lehet érteni. Hiába értettünk előtte már, programoztunk már előtte három nyelvet, ez minden alkalommal újra meg újra pontosan ugyanúgy zajlott le. Kétségbeejtő volt. Úgyhogy 78-ban, amikor a CDC-re elkezdték azt először, hogy definiálunk egy PC-t, és az emberek, odáig minden gép, egy szingli programozású volt, tehát ha egyszer beadtak neki egy programot, azt futtatta, és ő addig se látott, se hallott, amíg az be nem fejezte. 77 környékén kezdtek belül, a Stuckin belül, és a CDC-vel azt, hogy párhuzamosan futtatni programokat, és akkor kezdték azt, hogy definiáltak PC-ket, és akkor már nem leadtuk az anyagot esetleg a kezelőknek, hanem kint egy ilyen kis billentyűvel mi elindíthattuk a mi programunkat, és akkor a gép ott párhuzamosan futtatott néhányat, de azért az eredményeket azt ugyanilyen nagy csomagba hoztuk ki. Még most is, miután 98-ban kidobtam az anyagnak a 80%-át, még mindig ekkora szekrényekbe állnak az eredménylistáim, mert mindig abban reménykedtem, hogy hát, ha eszembe jut egyszer még valamit csinálni velük, mert rengeteg információ van benne. Szóval így mentek a dolgok. És akkor 78-79 környékén megjelent az első PC, és akkorra, hát ugye nekem nagyon sok segítségem volt, mert ennyi munkát nem lehetett egyedül bírni, állandóan 4-5 ember volt, akikkel lukasztottuk le, meg vittük föl az adatokat. Aztán a Nagy Marika, a Nagy Sanyinak a testvére elvégzett egy tanfolyamot is, és 78-ban már teljesen ő állt rá arra, hogy a PC-ken dolgozik, és úgy sikerült ezt a dolgot megcsinálni, és van egy Decsi Pál nevű másik munkatársam, aki meg most már a PC-kkel lévő kész programokat csinálja, és ez egy olyan tímet alkotott, hogy én olyan voltam ebben az egészben, mint egy karmester, hogy az egyiknek kiadom, hogy te ezt csináld, átadom a másiknak, hogy most oda. Volt egy geofizikus kollégánk Sopronból, a Bence Pál, aki a geofizikát hátteret képviselte. Szóval egy karmesternek éreztem magam, aki mindig az elvégzett munkával a következő embernek oda ment, hogy most te futsz vele, és te viszed el odáig, hogy is akkor adtam át a másiknak. És úgy sikerült ezt csinálni, hogy aztán én el se kezdtem számítógépekkel nagyon dolgozni, hogy néha azt se tudom, hogy kell bekapcsolni, meg mit kell csinálni, de amikor egy hibát csinál egy gép, és beszélünk róla, hogy mit kéne csinálni, akkor jobban meg tudom mondani, hogy hol lehet a hiba, és akkor valaki meg tudja csinálni, és kiderül, hogy akkor már jó csinálja. Szóval azáltal, hogy nekünk ennyire a gépi kódig bele kellett látni a gépekbe, és egész másként állok hozzá ahhoz, hogy egy számítógép hogy működik. Mindig az érdekel, hogy hogyan fogalmazták meg a feladatot, hogyan lehetett ezt úgy megfogalmazni, hogy ezt csinálja, és amikor valami nincsen, akkor szóval a férjem az nemrég kezdett el csak így, és éppen most valami érdekes feladatot csináltunk, az apósom műveinek a katalógusát készítettük, és hipertextét kellett tenni valamit, és akkor ő csinálja végig az egészet olyan gyorsan, és tudja, és akkor valahol elakad, és akkor mondom, hogy te nem mondtad meg, hogy hova tedd. Az hiányzik, nem tudom, hogy mit kell mondani, és akkor ő tudja, hogy mit kell mondani. Szóval hogy az, hogy mit csinál a gép, azt anélkül jobban értem, mint, de csinálni nem tudom. Úgyhogy ez a szerencsém, hogy ez a két munkatársam van, a Decsi Pál, aki a kész programokat tudja futtatni gépeken, és tud csinálni, és a Nagy Marika, akivel közösen írtuk ezeket a programokat, és aki a programok futtatását csinálta. Na most előre megyek, mert nagyon sokat töltöttem ezeknél, de azért ezt megmutatom, hogy és akkor megkaptuk azt a periódust, hogy a Sputnik metszette az égi egyenlítőt, legközelebb is metszette, vagy 15 fordulat múlva, amikor metszette, és abból kiszámoltuk a periódusokat, és ezeket kézzel rajzoltuk föl. Így nézett ki. És ilyenek voltak az előrejelzéseik a különböző előrejelző központoknak, hogy akkor mekkora volt a periódus, és ezek azok a periódusok, amiket mi határoztunk meg. És azáltal, hogy a világ mindenki csak ezekkel a pontokkal dolgozott, de nekünk megvoltak a közbülsők is, emiatt mi egy csomó olyan eredményt tudtunk kimutatni, amit mások nem tudtak. Például itt lehet látni, hogy a vizuális észlelésekből, meg a fotografikus észlelésekből kapott periódus értékek mennyire jól együtt mennek, és hogy a perló az mennyivel több adatot ad, és ezért finomabb jelenségek kimutatása. A perló az a programcsomagunk, ami 5-ből állt, és akkor annak egyes részei voltak azok, amiket itt mutattam, hogy egyes részei ekkorák kártyába. Tehát ez volt az, ami miatt mi olyan eredményeket tudtunk megkapni, amit senki más a világon, és ezzel bizonyos szempontból nehéz helyzetbe is kerültünk, mert senki nem akarja elhinni, és annyit kell győzködni mindenkit, hogy de igen, van gyűrű áramfűtés, amire senki soha nem gondolt, hogy létezik, mert a mi mérésünk kimutatta. Na most ez azt mutatja, hogy mennyi állomás volt az egész világon, ahol ezek kis kártyák, ahol ez is megvan még, ahol Sputnikokat észleltek, és mi egy olyan 60 állomás, Eurázsiában lévő 60-70 állomás megfigyeléseit dolgoztuk föl, és ez volt az a szomorú pillanat, amikor a kártyáimnak egy részét kénytelen voltam kidobni, mert már nem fértünk el. Ez körülbelül 1 köbméter. Most el lehet képzelni, hogyha én csak ennyi köbméter kártyát termeltem, hogy mennyit termelt az egész számítástechnika, és hogy persze, hogy szükség volt arra, hogy ne kártyán, meg ne szalagon, meg ne papíron jöjjenek ki az eredmények, mert akkor az összes erdőt kiírtjuk emiatt. Na most mit tudtunk meg a légkörről? A könyvbe ezt elég részletesen leírtam, vagy a cikkbe, de azért néhány szóval, tehát a nap süti a földet, ahonnan süti, ott van a legmelegebb, itt tágul ki a levegő, és itt jön az a légköri dudor, amit az előbb már mutattam, és amit a Sputnikokkal lehetett kideríteni. És a másik, amit nagyon gyorsan észrevettek, hogy amikor geomágneses viharok vannak, akkor a levegő sűrűsége hirtelen megnő. Ez két lényeges dolog. Észrevették persze a Föld éves útjának a következtében létrejövő változásokat, azt, hogy a Föld tengelye nem merőleges a pályasíkjára, tehát a szezonális változásokat. Mindezeket kimutatták, de a legérdekesebb két esemény az a napszakos, amit az előbb mondtam, ami a felső légkör sűrűségében körülbelül olyan 300 fokos hőmérséklet növekedést okoz 200-300 kilométer magasságba, és a geomágneses vihar, ami több ezret, 1-2 ezret, tehát ez egy sokkal nagyobb fűtés ott, ahol hat, és miután a mágneses viharok össze-vissza jönnek, és nem lehet tudni előre, ez 20 évnek az anyaga, az űrkorszak kezdetétől 85-ig, lehet látni a naptevékenység két ciklusát ez alatt, az idő alatt, ami a nap 10,7 cm-es rádiósugárzásában így néz ki, és a geomágneses viharokat, amikből a legnagyobbak általában a leszálló ágakban vannak. És mit tesz Isten mind a mai napig? A legnagyobb geomágneses viharok az űrkorszak elején voltak, tehát nagyon szerencsés időszakban, ezért fejbeverően nagyok voltak a fékeződések, azonnal észrevették, hogy itt valami van. Miután ez azonban előrejelezhetetlen, hogy mikor lesz geomágneses vihar, emiatt ezt nagyon nehéz volt modellezni, és arra gondoltunk, azt már sejtették akkor már tudták, hogy van napszél, hogy a nap által kidobott plazmacsomag, ha eléri egy bolygó mágneses terét, azt hirtelen összenyomja, és sarki fény tevékenységet okoz, aminek következtében vagy vele párhuzamosan fűtés jön létre. Az összenyomás az olyan, hogy azokból a mágneses erővonalakból, amik itten feketével látszanak, a nyomás következtében megváltozik az alakjuk, itt például kifele löki őket, itt befele nyomja őket, és ahogy összenyomja őket, itt egymáshoz érnek, összekapcsolódnak, és itt mint egy csúzli viszik be a két pólus környékére azokat a töltött részecskéket, amik körülöttük mozognak. És ez okoz egy nagyon nagy fűtést. De arra senki nem gondolt, amit aztán mi találtunk, hogy nem csak a pólusok környékén. Ez már egy sokkal későbbi, a 80-as, 90-es évek körüli modellszámítás, amiből már az ionoszféra hatását is tudjuk, hogy geomágneses viharok idején mi történik. Itt az egyenlítőtől az északi pólusig, de lehet, hogy a déli, a másik egyenlítőig, tehát a Földet így nézi, és látjuk, hogy egy nyugodt időszakban az egyenlítő környéke a legmelegebb, a legfűtöttebb, és itt látjuk a mágneses pólust. Miután ilyen Mercator vetületben van, ilyen furán néz ki, hát ilyen általában ott az ionoszférában fújó szélmező. Ha egy geomágneses vihar lesz, akkor ilyen lesz. Tehát itt valami fantasztikus nagy fűtés jön, nagyon nagy szelek keletkeznek, és abban az időpillanatban sokkal jobban fűtött a pólus környéke, mint az egyenlítő. Hát ezt már, mondom, modell szinten is tudták, és nagyon jó volt. Azonban mások is észrevették, hogy a felső légköri modellekhez képest nem mindig ugyanott mennek a mérések, mint ahogy a modell kívánná. Van, ahol alatta vannak, van, ahol fölötte. Tehát nem csak mi vettük ezt észre, hanem sok mindenki más is, hogy mi mind vettük észre, azok olyanok voltak, hogy a napnak a tevékenységét ezzel a 10,7 cm-es rádiósugárzással akarják leírni a légkörbe, mert az ultraibolya meg az extrém ultraibolya sugárzás az, ami létrehozza a fűtést, de azt itt a Föld felszínén nem tudjuk mérni, de a rádiósugárzást igen. Hát voltak olyanok, itt az EHO 1 30 méteres léggömbhold feldolgozását látjuk a mi programjainkkal, és itt látjuk a periódus változását, hogy vannak olyan időszakok, amikor ez a 10,7 cm-es rádiósugárzás, aminek így kéne menni, ha rendesen 27 naponta lennének a maximumok, itt egyáltalán nem mutat maximumot, de a légsűrűségben, és itt teljesen egyértelműen pontosan végig van követve a görbe, ez nem így folytatódik, hanem lemegy, tehát Hogy van olyan, hogy a légsűrűségben ott a maximum, amikor a indexként használt rádiósugárzásban is, tehát a modell nem tökéletes. Vagy olyanon észrevettük, hogy vannak időszakok, amikor itt párhuzamosan nem tudom hány hold van, de 3, 6, 9, 12, 14 hold párhuzamosan, ugyanakkor mutat maximumot, amikor itt nincs semmi. Itt látjuk, hogy hány helyen van ilyen. Vagy például, ha elmegy ez a szög, ami a nap irányától a másik oldalig megy minden irányba, úgy hívjuk, hogy a naptól mért szög távolság, de mindegy, hogy az egyenlítő mentén mérjük, vagy akárhol, hogy amikor nagy távolságra megy ettől a bölcstől, például ide az éjszakai oldalra, akkor nagyobb a sűrűség. Mind a három alkalommal. Hogy tehát nem olyan egyszerű a kép, hogy csak a nap melegít itt, hanem itt is van egy második maximum. És ezt több alkalommal egy másik mesterséges hold is mutatja, hogy mindenütt, ahol szög távolságban messze van a Sputniknak a mérés, ott mindenütt nagyobb a sűrűség. Tehát ilyeneket találtunk. Na most... Az Almár Iván arra gondolt, hogy miután a mérési pontosság itt olyan 1 tized fok, a vizuális észleléseknél, és ez a rengeteg észlelés rendelkezésünkre áll, talán azokat a nagy változásokat, amiket a geomágneses viharokkal párhuzamosan fellép, tudjuk vizsgálni, és akkor nagyon rátértünk arra, hogy itt a viharok idején mi van, és ezeket az észleléseket gyűjtöttük. Ő definiált ezt tulajdonképpen, ha a sűrűség görbét végig tudnánk mérni, akkor ez a terület jellemezni, hogy milyen erős volt a vihar. De hát vizuálisan van, itt egy észlelés, itt egy észlelés, itt egy, itt egy, itt egy. Nem lehet kirajzolni pontosan ezt a profilt a mérésekkel, ezért az az ötlete támad, hogy a spektroszkópiába használt paraméterrel, ha megnézzük a periódus görbe csökkenését a vihar előtt és a vihar után, ez egy ugrásszerű csökkenést jelez, ebből az ugrásból ki lehet számítani azt az integrált, amire szükség van. És akkor elkezdtük gyűjteni az észleléseket a viharok környékén. Ugye előre nem lehet tudni, hogy mikor lesz vihar, hogy véletlenül volt-e észlelés, ki tudja. És 1960-tól 75-ig az összes észlelésekből kigyűjtöttük azokat a szakaszokat, hetes szakaszokat, amik viharok környékére történtek, és meghatároztuk ezeket a D-nek nevezett értékeket, és azt kaptuk, hogy ha a modell tökéletesen írná le, akkor e körül az egyenes körüli szórást kéne kapni. Ehhez képest kis magasságokban sokkal nagyobb a hatás, mint amekkorát a modell jósol, nagy magasságokban meg sokkal kisebb. Tehát a modellek nem jók. Akkor néztük a viharok környékét, és elkezdtük több mesterséges holdon megnézni, hogyha itt volt a vihar, most kár, hogy ezt egy kicsit nem tudom arrébb tolni, mert pont a vihar lóg le, de azt minden esetre látni, hogy a vihar az ilyen gyorsan lemegy, és innentől kezdve már nyugalomba van. De a sűrűség görbék csak most érnek nyugalomba, csak mindegyik sokkal később. Tehát arról van szó, hogy a vihar után a sűrűség sokkal később tér nyugalomba. Körülbelül egy hétig is eltart, ez a 0-10 nap, egy hétig is eltart, amíg a sűrűség újra visszacsökken. És ez az, amit senki rajtunk kívül nem fedezett föl. Ez az, amit a gyűrű áramfűtés okoz, hogy tehát mágneses viharoknál, a pólusoknál bejövő energia fűtést azt figyelembe vették, és azt lebeírták a modellekbe, de hogy mágneses viharoknál az egyenlítő közelébe is benyomódik egy csomó töltött részecske, amik elkezdenek keringeni a Föld körül egy olyan 6-8 földsugárnyi távolságba, és ezeknek az árama pont ellentétes irányú, mint ezeknek a mágneses terének, az elektromos áramnak a mágneses tere, pont ellentétes irányú, mint a földi mágneses tér. Úgyhogy amikor geomágneses vihar van, akkor a Föld felszínén éppen egy csökkent mágneses teret lehet mérni. És amikor ezek onnan kiszóródnak két ok miatt, akkor rászóródnak a légkörre, rácsapódnak az egyenlítői légkörre, és ott is fűtenek. És ez a gyűrűáramfűtés, és ez emiatt van, hogy itt messze azután, hogy a vihar már lecsengett, még mindig van fűtés. És hogy van összefüggés az ionoszférával, az azt mutatja, hogy viharok után az ionoszférában is van részecske kicsapódás, az ionoszférából és a plazmaszférából is, tehát hogy itt nem csak a semleges légkörre van hatás, hanem az ionoszférára is. Na hát, hogy most ezt mivel lehet modellezni, elkezdtük próbálni a millió adatunkhoz, több mint millió adatunkhoz, legalább 20 féle paramétert végignéztünk, a napszél sebességét, itt föl van rajzolva egy csomó, hogy mi mindent, meg még azon kívül még egy csomót, hogy egyáltalán melyik lehet jó. És akkor rájöttünk, hogy az egyik a 20 közül, a DST viszonylag jó, És nagyon jó magyarázatot ad nekünk, mert amikor már a geomágneses vihar nyugalomban van, tehát nincs már geomágneses vihar, de még mi találtunk fűtést, akkor ez a paraméter jól jelzi, hogy itt még van valami, és ez a DST a gyűrűáram erősségét jelzi, tehát hogy mekkora az áram ebbe a föld körül keringő körbe. És akkor erre mentünk rá, és ezt néztük meg. Egyrészt azt találtuk, hogy amíg az AP-vel kétértékű a függvény, hogyha a viharok előtti, meg a viharok utáni pontokat rajzoljuk föl, addig ezzel a DST-vel nagyjából jó, és arra a következtetésre jutottunk, hogy esetleg a kettő együtt még jobb lesz. Na most közben a 80-as években elérhetővé váltak olyan mesterséges holdon elhelyezett gyorsulásmérők mérései, mint a francia kaktusz, vagy az olasz San Marco mérése. Ez a kaktusz mérés 4 évre vonatkozik, 75-től 79-ig, 1 milliónál több adattal, a San Marco 85-re, 1 fél évre vonatkozó adattal, és akkor már ezeken a pontosabb méréseken csináltuk, és ugye ahhoz képest, hogy a mi vizuális észleléseinkből a legjobb felbontás az, hogy egy órán belül kaptunk még egy periódus értéket, de általában egy napon belül szoktunk kapni egyet, tehát a felbontásunk legfeljebb órás vagy napos. Ahhoz képest a kaktusz 10 másodpercenként, a San Marco 1 másodpercenként mért. És akkor ebből kiderült, hogy a DST-vel valóban maradt függés, és ha ezt leírjuk egy képlettel, akkor már eltűnik a zaj. És hogy mit tudott javítani a mi modellünk ehhez képest, hogy a modell az ott egy csomót nem tudott leírni, a miénk az ilyen jól írja le. Hát most itt nem mondom mindegyiket részletesen, de aztán áttértünk arra, hogy és a nap folyamán hol nem jó a modell. Hát látszik, hogy itt gyakorlatilag nem, de igazából itt se napközben 6 órától 18 óráig alulbecsli, ami van, és éjszaka van egy maximum, ami nagyon érdekes, hogy van. Ez az éjszakai maximum, amit a vizuális észlelésben is mutattam, és ami attól jön, hogy ahogy a nap süti a földet, és fölmelegíti, ez a fölmelegített helyen kitágul, ugyanabban a magasságban alulról nagyobb sűrűségű levegő kerül, ott nagyobb a sűrűség, megindul minden irányba radiálisan a szél. Ezek körbefutják a földet, és a másik oldalon összeütköznek, és ott kompressziós fűtést hoznak létre. Ettől van az éjszakai kis maximum, amit mi már a vizuális észleléseken megtaláltunk. És itt ez a pontosabb méréseken is egyértelműen mutatja, hogy ez mindenütt jelen van. És gyönyörűen látszik, hogy tulajdonképpen nagyon sokféle dolog nincs még a modellben benne, hogyha utána akarnánk menni, akkor hány helyen vannak itt ilyenek. Ez például az éjszakai csúcsa fűtés, a jet, ahogy az elektro, a gyűrűáram fölépül. Ez 18 óra körül valószínűleg a plazmaszféra és a, hogy hívják, kölcsönhatása. És ugyanez minden magasságon, 400-tól 600-ig minden magasságon jelentkezik. És ha most azt nézzük meg, hogy egy geomágneses vihar idején, a vihar előtt a modell hogy írta le a méréseket, akkor látjuk, hogy mindenütt túlbecsülte a modell, az jelenti a zöldet, és ahogy a vihar kitör, akkor azonnal egy nagy alulbecslés lesz, és ez ilyen módon a vihar napján, a következő napon, a még következő, ilyen módon regenerálódik vissza, hogy aztán megint a modell eléri a viharok előtti szintet. Miután hetente, meg nem tudom mi, vannak viharok, hát gyakorlatilag nem is nagyon van nyugalma a légkörnek. Na most, amikor eljutottunk a számítógépek kapacitásával oda, hogy ezt a millió adatot, ami a kaktuszanyagban volt, föl lehetett egyenként is rajzolni, és nem csak statisztikai feldolgozásokkal lehetett vizsgálni, akkor kiderült, hogy a napi menete, valami fantasztikus, érdekes, hogy milyen keskeny itt a dereka, és milyen nagy kidudorodások vannak más helyen. Az ember nem érti, hogy miért van ekkora szórás, és miért változik a szórás. A mérések voltak itt olyanok, hogy nagyon jók, vagy egyáltalán miről van itt szó. És akkor elkezdtük vizsgálni a szórásokat. Ezt nem is mondom el, mert elszaladt az idő. Itt azt mutatom, hogy mennyivel jobb modell tudtunk mi alkotni. A nemzetközi modell ekkora hibákkal, mi ekkorával tudtuk leírni a napi menetet. Vagy egy eset, amikor egy geomágneses vihar valóban volt, a mérési pontok, a nagy fekete pöttyök, a szaggatott vonal a nemzetközi modell, ami már a vihar előtt sokkal hamarabb elkezd fölmenni, de nem tud fölmenni oda, ahol kell, és már sokkal hamarabb elkezd lemenni, ellentétben a mi modellünkkel, ami ilyen pontosan leírja a vihar alakját. Tehát az, hogy az auróra fűtéshez hozzávettük az egyenlítő körüli fűtést, ezzel sokkal többet tudtunk meg. Na, a szóráshoz visszatérve tehát, először statisztikailag vizsgáltuk ezt a szórást, és azt találtuk, hogy nyugodt napokban a magasság és a helyi idő függvényében ilyen felület keletkezik, és tessék megnézni ezt a borzasztó nagy fölemelkedést, ami viharnál eltűnik, tehát a vihar sokkal jobban lenyomja bizonyos helyeken a szórásokat. És aztán a statisztikai vizsgálatok után, megint amikor már tudtunk rajzolni mindent, akkor a San Marcót fölrajzolva a magasság függvényében látszik, hogy hogy megnő a szórás a magassággal. És hogy megnő a szórás bizonyos napszakokba. A San Marcónál is bizonyos helyeken nagyon keskeny, nagyon kicsi a szórás. Hogy ez mitől lehet? Egyáltalán mit látunk ezen a görbén? Na most azt kellett aztán megnézni, hogy miből áll ez össze, és kiderült, hogy ez a furcsa fölszaladás, vagy ez a másik furcsa fölszaladás tulajdonképpen borzasztó pontos mérésekből az egyik vonuláson itt az egyik színen fut a görbe, a másik vonuláson, tehát másfél óra múlva még mindig ugyanott van a légsűrűség, a harmadik vonuláson, tehát ezt a négy micsodát itt látjuk, ennyi vonuláson lehetett követni, és még mindig ugyanúgy fölfutott. Ebből én arra következtetek, hogy itt tulajdonképpen egy nyalábfűtés van, tehát valami részecske beáramlás jön a magnetoszférából, és az egy ilyen keskeny nyalába fűti a légkört, és amikor a mesterséges hold azon a nyalábon keresztül megy, akkor hirtelen rövid időre egy nagyobb sűrűséget mér, mint a környezetébe. Itt, hogy ez miért marad abba, az megint kiderült, hogy ugye a mesterséges holdak, ahogy keringen, jaj Istenem, a mesterséges holdak, ahogy keringenek, 200-600 kilométer közötti méréseket használjuk csak föl, mert fölötte már nem elég pontos. Tehát itt például ez nem azért marad abba, mert itt ilyen a szórás, hanem azért, mert itt nem mért tovább a hold, tehát csak ezt tudtuk mérni, ezeket látjuk. Tehát azon a nyalábszerű fűtésen itt abba hagyódott a mérés. Szóval borzasztó nehéz volt persze mindent kideríteni, hogy hogyan, miért látjuk azt, amit látunk, és mi az, ami egy mesterségesen előálló valami, például azért, mert a mesterséges hold nem mér tovább. Itt a San Marco holdnak a magasságát látjuk az élete folyamán. 88-ban van, nem 85-ben, 88 április 1-től december 6-ig. Ilyen magasságok között járt, apogeumtól perigeumig, és ahogy fékezte a légkör, egyre kisebb magasságig jutott föl, és a végén, amikor már körpályává vált, akkor az egész pálya magassága csökkent, és a legutolsó mérés 130 kilométeren volt, ezt egy hétig tudta tartani, egy hétig van itt, és aztán leesett, tehát tovább már nem tudott mérni. És ha az ember mindezeket figyelembe veszi, mindezeket végig gondolja, hogy itt most miért az, az akkor látja meg, hogy igazából mit is mértünk. Na most akkor, ha ilyenek vannak, hogy ilyen nyalábszerű fűtés, vagy egyáltalán hogy van? Elkezdtük vizsgálni az egyes vonulásokat, tehát megnézni, hogy a San Marco hold, aminek szekundumonként van mérése, ha megy, akkor mi van? Hát tessék megnézni ezt a furcsa görbét, és ez nem csak egy helyen van, hanem sok helyen, itt ugyanabban a magasságban rajzoltunk föl négy vonulást. Bizonyos magasságnál hirtelen megnő a szórás. Tehát nem arról van szó, hogy itt akárhol, akármi történik, és akkor fölrajzoltuk hozzá, hogy a magassága hogy változott a holdnak abban az időszakban, amikor ezt mérte, és azt találjuk, hogy kis magasságokban kicsi a szórás, és egy bizonyos magasságban, magasság fölött meg nagy. Most meghatározva mindegyik görbéről azt a pontot, ahol a hirtelen váltás van, azt a magassági pontot, itt például látjuk, hogy kicsiről fölmegy, nagyra és újra visszamegy, kis szórás, nagy szórás, újra visszamegy. Szóval egyértelmű, hogy egy bizonyos magasság fölött sokkal nagyobb, nem szórás, rosszat mondok, hullámzás, légköri hullámzás. Ezek tulajdonképpen gravitációs hullámok, meg akusztikus hullámok, tehát hanghullámok, meg olyan, hogy valami meglöki a légkört, és akkor nem tud mindjárt visszamenni, és így leföl lötyörészik. Tehát ezeket hívják a légkörbe belső gravitációs hullámoknak. Tehát ezek azok, amik ezt csinálják. És kiderült, hogy ez a magasság, hogy hol vált a nagy hullámra, ez teljesen érthető módon együtt megy a kidudorodással. Tehát nappal, amikor nagyobb a fűtés és magasabbra húzódnak a rétegek, akkor a váltás is magasabbra kerül. Tehát ez meggyőzött bennünket arról, hogy a légkör állapotában egy bizonyos magasságban sokkal instabilabb lesz a dolog, és nagyobb hullámzás tud létrejönni, nagyobb hullámzássá vált át, mint amilyen alatta. És az évszakos változás is nagyon szépen kirajzolódott, csak persze ez egy rövid időszak, mert a San Marco csak fél évig él, tehát az egész éves intervallumot nem lehet megmutatni. Most megnéztük aztán, hát akkor mik vannak itt még, és találtunk nagyon érdekes jelenségeket. Például voltak olyanok, hogy az átlagos hullámzáshoz képest hirtelen nagy lecsökkenés, körülbelül 10 szekundumra. Kiderült, hogy ezek olyan ionoszféra buborékokkal kapcsolatban vannak, tehát amikor a semleges légkörbe ilyet találtunk, akkor az ionoszférában is voltak olyan buborék jellegű dolgok, ahol kevesebb ion volt, mint amennyi, és ez arra utal, hogy a semleges légkör, például ez a 10 szekundumnyi időszak, ez körülbelül egy 100 kilométeres térrészt jelent, mert ennyi idő alatt megy át a mesterséges hold egy ekkora térrészen. És nagy felbontásban ilyen, tehát nem a méréseknek a szórásáról van szó, hanem valódi. És aztán Amerikában egy professzor elvégezte a modellszámítást ennek alapján, hogy valóban az ionoszféra és a semleges légkör egymást csatolódik ez a kettő. Az egyik húzza a másikat. A gyorsabb ionoszféra mozgás semleges szeleket is csinál, és a semleges szelek az ionoszféra vészecskéket is megmozgatják, tehát hogy csatolás van a kettő között, és hogy ez nagyon jól magyarázható. Tehát az ionoszférával való kölcsönhatás is. Találtunk olyat, hogy a hold magassága teljesen folyamatosan csökkent, a szélessége is semmi nem volt, és akkor egyszer csak egy viszonylag normális szórásból egy nagy szórás, és aztán megint. Ez valami térrezonancia lehet, hogy egy bizonyos térrészen belül a hullámok, labilis lesz a légkör, és a hullámok amplitúdója hirtelen megnő. És a harmadik, ami azt hiszem, hogy amatőr csillagászokat különösen érdekelhet, hogy találtunk olyan hullámzást, hogy az átlagos hullámamplitúdónak néha 10-szeresére növekedett meg 10 szekundumnyi távolságon belül a kitérés, tehát az amplitúdó. Ezek általában egy hullámok voltak, vagy legfeljebb egy-két hullámok, nem több. Bence Pál számolta ki azt, hogy ezek nagy valószínűséggel meteorok nyomán alakulnak ki, tehát amikor egy meteor bevágódik a légkörbe, és a nagy sebességével fölforrósítja a légkört, ugye ionizálja is, hát a radarral azért tudják nyomon követni a meteoroknak a nyomát, akkor a levegőt annyira fölforrósítja, hogy hirtelen szétlöki, egy lökésfrontot indít el, és ha a hold, mesterséges hold éppen egy ilyenen halad át, akkor ott egy hirtelen nagy növekedést, vagy egy növekedés, vagy egy csökkenést érzékel. Tehát, hogy ez ezzel lehet kapcsolatos, és föl is rajzolta, hogy a különböző meteor rajok és az általunk talált nem sok, mert ugye egy fél évig élt a San Marco, és nem sok ilyen eseményt találtunk, de nagyjából ott van a csúcsai a megfigyeléseknek, mint ahol a különböző meteorrajoké vannak. Tehát, hogy még ez is kimutatható ezekkel a semleges, hogy hívják, okkal. Na most nagyon izgatott engem az, hogy ez a gyűrűáramfűtés, ha létezik, az ugye a zárt erővonalakra merőlegesen az egyenlítő közelén van, és ennek kell lenni egy magas szélességű komponensének, a szárárk komponensnek, ahol a töltött részecskék belecsapódnak a légkörbe, ha hullám részecske kölcsönhatás következtében szóródnak ki. És meg akartam nézni, de ugye egy holdon nem lehet megnézni, pláne ez a két mesterséges hold, a kaktusz is, meg a San Marco is, az egyenlítő közelében mozgott, és ebben az esetben ez nagy szélességen várható lenne, 60 fok környékén lenne várható. Ezért visszatértem a régi vizuális észleléshez, kiderült, hogy erre nem alkalmas, mert ahhoz azért nem elég pontos, hogy ezt ki lehessen mutatni, de melléktermékként két érdekes eredmény adódott. Az egyik az a bizonyos geomágneses viharok idején, amikor kerestük az észleléseket, akkor mindig kiderült, hogy sok van előtte, és a vihar után nagyon kevés van. Annyira, hogy néha ilyen, hogy előtte ennyi, és utána ennyi. De én akkor ezt még mondtam is, hogy a viharok hatnak az időjárásra, de nem mertem elhinni. Ez a gyűjtés, ez körülbelül 15 év anyagára vonatkozott, legalább 16 geomágneses viharra, amik a legkülönbözőbb időkre estek, a szilvesztertől, karácsonytól, nap, hogy hívják, hold töltétől, tehát nem befolyásolhatta semmi az eredményt. És valóban azt kaptuk, ehhez még az jön, hogy mostanára már más is, más észlelésekből arra a következtetésre jutott, hogy a geomágneses viharok után megnő a felhőborítottság. És akkor azt mondtam, hogy akkor nézzük meg, hogy a mi észlelésünk ezt alátámasztja-e, és kiderült, hogy valóban legalább 25%-kal kevesebb észlelés van a viharok után, amit nulla napnak neveztem, mint a viharok előtt, tehát statisztikailag is kijött az az érzés, amit akkor én úgy fogalmaztam meg, csak nem mertem elhinni. Hát nem hitték volna el mások se nekem, ha akkor azt csinálom. A másik mellékterméke, hogy megnéztük, hogy vajon azon a 60 fok környékén van-e valami plusz fűtés, tehát látom-e valahol a szárárkfűtést, tehát a gyűrűáramon kívül a másikat. És nagy döbbenetünkre az adódott, hogy az északi féltekétől, északi pólustól a délig menve egy ferde egyenes körüli szórást kapunk az összes holdra vegyesen. És ha ezt külön-külön minden egyes mesterséges holdra megnézzük, mindenütt ugyanez az egyenes van, kivéve ezt az egyet, amelyik egy nagyon furcsa retrográd mozgó hold volt, nagyobb volt az inklinációja 90 foknál. És ez azt mutatja, ami megint egy döbbenetes élmény, hogy az északi félgömb melegebb 15 éves átlagban, tehát nem egy napon, vagy egy héten, vagy valamikor, hanem 15 éves átlagban az északi félgömb melegebb, mint a déli. Ez azt mutatja, szóval, hogy ezt mivel lehet magyarázni, hát én nekem elsősorban az jutott eszembe, hogy a szárazföldek nagyon gyorsan fölmelegszenek, és sokkal nagyobb a borítottság, szárazföld borítottság az északi félgömbön, mint a délin. Hogy lehetséges, hogy a tengerborítottság még 300-400 kilométer magasságban is érezteti a hatását. A másik magyarázat az lehet, hogy a mágneses tér nagyon különböző módon csámpás az északi pólus környékén és a déli pólus környékén, de én nekem az az érzésem, hogy itt elsősorban a víz fajhője az, ami befolyásolja a dolgot. Tehát az, hogy a víz lassabban melegszik föl, lassabban hűl le, jobban tartja, enyhébbek a változások. És ez esetleg egy olyan jellegű előrejelzést is adhat, hogy a nagyobb sűrűségű északi félgömbről a déli felé ilyen ekvátoron átfújó transzekvatoriális szelek is lehetnek, amit megint hát majd meg kéne nézni. Na most azok a magasságok, amikre a mi észleléseink vonatkoznak, ezek mind ott, ahol a szputnikok járnak, 200 kilométer fölött. Ha az ember ezt meteorológusoknak bármelyiket mondja, azok azt mondják, hogy nem létezik, nincs ilyen, nem nagyon vállalkoznak arra, hogy egyáltalán megnézzék, de már nem csak a ezekből az észlelésekből látszott, hogy viharok után a felhőborítottság megnő, hanem legalább sokan foglalkoznak már vele, és már elmélet is van rá, hogy a galaktikus kozmikus sugárzás a Föld magnetoszféráján keresztül mágneses viharok idején, tehát amikor a napból egy korona anyag kidobás történik, akkor a naprendszer környezetéből, legalábbis a Föld környezetéből, amikor az ideér hozzánk, kidobódik. Kevesebb kozmikus sugárzás ér, kisebb lesz az ionizáció, kisebb lesz a légkör vezető képessége, és a töltés szétválasztás a felhőnél, és emiatt változik meg a felhőborítottság. Úgyhogy hát a meteorológusoknak előbb-utóbb csak foglalkozni kell vele. Minden esetre érdekes az, hogy azért hagyták abba 75-ben a vizuális észlelést, hogy nem elég pontos, nincs értelme csinálni. De hogy 2002-ben és 2004-ben is visszatérve az akkori anyaghoz még mindig új eredményeket lehetett kihozni, ez mindenképpen azt mutatja, hogy azért volt értelme. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha kérdés van, akkor szívesen válaszolok, ha tudok.
Győri helyi csoportról vagyok, és nekünk is meg kérdék át átcsőn.
Igen.
Elképzelhetett, hogy ez a tárcső ennek a programnak a keretében került hozzá?
Elképzelhető, minden elképzelhető. Én úgy emlékszem, hogy olyan 10-es, 20-as számú volt az, amit adtak akkor, de ezt talán az Almár Iván meg tudná mondani.
Szerintem kicsi a világ, én pici kis tökösként 1974-ben ezt használtam a Győr Zámbori táborban, a Szinter Béla bácsát szervezett.
Tudom, hogy már megvolt. Az volt a kérdés, hogy honnél kapott.
Szóval végül is három volt az, amit így átalakítottak és használtak, a Bajait és a Miskolcit. Szombathelyen nem történt ez meg, de én szerintem akkor minden állomás kapott. Szombathelyen más irányt vett a kutatás. A Tóth György azt akart, a fotometriát akart mérni, hogy a mesterséges holdak forgás periódus változását levezetni a fényesség változásukból, mert ahogy ők forogtak, különböző nagyságú felületet sütött a nap, és emiatt változott a fény, és hogy ebből meghatározni. Tudnélik, az a nagy szórás, amit itt látunk minden egyes holdnál, az abból adódik, hogy fogalmunk nincs, hogy áll a Sputnik, hogy mekkora felül, hogy így áll le, így áll le, így áll le, így áll le, mekkora felületével megy előre és fékeződik. Mi egy átlagot tudunk képezni, de egyáltalán nem biztos, hogy az stimmel, és ez emiatt vannak ezek a nagy szórások, és ő ezt akarta meghatározni. Lehet, hogy aztán odaadta a Győrbe. Nem tudom. Tessék!
Igaz, hogy az ionoszféra lejjebb van, mint a mesterséges hóda?
Nem.
Mert az ionoszféra elréteg.
Az alsó az igen.
Igen, az egy-két kilométert változást igen. mutat magasságban az árapálya.
Igen.
Természetesen most mutatkozik ez felett is.
Mutatkozik.
Igen.
Mutatkozik, és az ionoszféra olyan értelemben ugyanott van, ahol a mesterséges holdak, az L réteg az körülbelül 80 kilométeren van, a D réteg van még ott 100 környékén, az F réteg az van 300-400 környékén, meg 600, ahol a holdak mozognak. És ezért érdekes, hogy amikor ebben az F rétegben létrejön egy ilyen ion csökkent tartomány, amik aztán szállnak fölfele, hogy ebből a tartományból kiviszik a semleges molekulákat is. Hogy a semleges légkörbe is ott egy ilyen csökkent sűrűségű tartomány áll elő, hogy ennyire hat egymásra a kettő. Senki nem gondolta volna. Nagyon érdekes ez az alsó réteg, az alsó rétegei az ionoszférának, amit mesterséges holdakkal nem tudnak. Ott azokat szondázzák, meg radarmérésekkel állapítják meg például ezeknek a buborékoknak a létét is. Igen. És hogy azoknak is egy rétege, a sporadikus E réteg, az kapcsolatban van a meteorokkal, azt a meteorok hozzák létre. Amikor egy meteor bejön, akkor a környezetét ionizálja, és akkor azon a környéken egy időre ott van egy kis ionizált réteg. Ezt hívják, hogy sporadikusan fordul elő, mert hol itt van, hol ott van, ahova egy-egy meteor beesett, hogy ez a sporadikus éj. És ezeknek is ugyanúgy, ahogy itt mutattam, hogy hol nő meg a hullámamplitúdó, ezeknek az ionoszférának is van egy ilyen napi menete, hogy nappal följebb emelkedik mindegyik, éjszakára lemegy, följebb emelkedik, lemegy. Tehát van egy a nap sütése miatt, a nap általi besugárzás miatti változás, és ahogy ugye az ionoszféra ott mérhető, ahol a napsugár még eléri, hogy ionizálja, de még nem olyan nagyon sűrű a légkör, hogy azonnal találkozzon egy másikkal, ami mindjárt rekombinálja. Azért emelkedik az ionoszféra rétege, mert ahogy följebb jön alulról a sűrűbb levegő, ott mindjárt rekombinálja és eltünteti onnan, és ezért látjuk úgy, mintha fölemelkedne. Tulajdonképpen nem fölemelkedik, hanem itt ebbe a lukba eltüntetődik gyorsan a rekombinációval. Tessék!
Csak egy gyakorlati kérdés, hogy a keringési időre átszámolva ezek a sűrűségváltozások, ezek mekkorák?
Hú, na most azt tudom, hogy olyan másfél órásak voltak ezek a keringési idők, tehát annyi idő múlva tért vissza általában. A nap tört részében ez azt jelentette, hogy 0,07, mert mi mindig ebbe számoltunk, 0,07, 0,06-tól 0,08-ig, tehát a második jegybe van. És a változás az pedig még 4,0, tehát 4,00 van előtte, tehát ennek a század része. Ekkorák voltak a fékeződések, és akkor ebből ki kellett számolni, hogy ennyit fékeződött a hold, abból azt kaptuk meg, hogy a Föld közel pont környékén mekkora volt a légsűrűség. Teljesen mindegy, hogy ugye ha elliptikus pályán mozog, akkor az exponenciális légsűrűség csökkenés miatt olyan kicsi fékeződést szenved el az egész pálya mentén gyakorlatilag, hogy majdnem csak az számít, ami földközelpont környékén van. Tehát egy fél skála magasságnyira a földközelpont fölött van az a fékeződési pont, amihez írni lehet azt a fékeződést. Ez adja, hogy az időfelbontásunk, még ha minden vonulást észlelni tudnánk is, nem lehet jobb, mint másfél óra. a vizuális észlelésnél. És ezekben a magasságokban ugye 10 a mínusz 16-on, 12-től 16-on gram per köbcentiméterig változik a légsűrűség, tehát nagyon alig van, az ember csodálkozik, hogy egyáltalán tudja fékezni, de az az érdekes, hogy az más összetételű Marsnál és Vénusznál is körülbelül ugyanolyan magasságra éri el a 3-400 kilométer környékén ugyanazt a sűrűséget, mint ami a Földnél, hogy mind a két égitestnél ugyanott fékeződnek, ugyanott fékeződnek, tehát 3-400 körül ugyanúgy fékeződnek a mesterséges holdak, ha vannak benne. Ez furcsa, pedig hát a Vénusz a felszínen százszor akkora sűrűséggel indul, a Mars meg század akkora sűrűséggel indul. De ugyanabban a magasságra éri el azt a izét. Hát az Attila kiment, ha nincs több kérdés, akkor én megköszönöm a figyelmet, és...
Elhangzott Illés Erzsébet, az űrkutatás hőskora Magyarországon. A 2008. március 18-án a Kulin György Csillagászati Szabad Egyetemen elhangzott előadás felvétele. Köszönjük a Magyar Csillagászati Egyesület segítségét. További információ www.mce.hu.